Ez a sajátos pogácsa. Tehát témánk Hongkong, mert hogy Pogácsa Zoli éppen ott tartózkodik, és úgy készítjük ezt az adást, hogy onnan jelentkezett be. És akkor maradjunk a meggazdagodás történeténél, meg Milton Friedman. Miközben Milton Friedmannak Hongkonghoz?
Először is ki volt Milton Friedman, mert ugye most már nem lehet ezt alapnak venni, hogy az emberek ezt tudják. Egyre gyakrabban futok bele abba, hogy...
Egyetemi névadó.
Igen, Magyarországon egyetemi névadó, de hogy abba futok bele, hogy ilyen gimnáziumból kijött fiataloknak már semmit nem mond ez a név, hogy Milton Friedman. Ő egyébként egy félig meddig magyar származású amerikai közgazdász volt, tehát hogy a szülei azok még kicsit tudtak magyarul, Kárpátaljáról menekültek tulajdonképpen az Egyesült Államokba. És hát Milton Friedman arról volt híres, ő az úgynevezett neoliberalizmusnak volt az egyik kiemelkedő alakja, vagy hogyha ilyen közgazdasági iskolát kell mondani, akkor a monetarizmus nevű, hát ne szépítsük, megbukott gazdasági elméletnek volt ő a megalkotója. Politikai értelemben pedig mondom ennek a neoliberalizmus nevű rendszernek, ami tulajdonképpen az elmúlt 30-40 évünket azért meghatározta, tehát hogy a második világháború utáni jóléti állami korszakot leváltotta ez a neoliberalizmus. Ennek az a lényege, hogy az állam
leépítése... Nem ezt hívta úgy, hogy laissez-faire kapitalizmus?
Hát laissez-faire-nek is szokták nevezni, az ugye franciául hagyd dolgozni, vagy hagyd működni, hogy ugye a piacot hagyjuk működni, és az állam ne avatkozzon bele. Piaci fundamentalizmusnak is szoktuk nevezni, tehát ugye, hogy azt gondolja valaki, hogy csak a piac, és semmi másra nincsen szükség, ebben az értelemben fundamentalista. De ők maguk nevezték egyébként neoliberalizmusnak magukat, tehát mindig nevetek, amikor kikérik maguknak, hogy senki nem nevezte magát neoliberalizmusnak, dehogy nem. Elég csak fölmenni az Adam Smith Institute-nak a honlapjára, ami egyébként Margaret Thatcher-nek volt az ilyen think tank, és mind a mai napig ott van a nyitó oldalon, hogy neoliberálisok vagyunk, és büszkék vagyunk rá. Magyarországon még mindig elég nagy konfúzió van ezzel a terminussal kapcsolatban, mert például ugye a Fidesz, amelyik, hát ugye, hogy általában a liberalizmust is üldözi, de hát ugye folyamatosan elmondja, hogy a neoliberalizmus gazdasági politikai eszméjét is, tehát naponta látom, hogy például Orbán Balázs kiposztolja, hogy a neoliberalizmusnak vége, miközben hát mondjuk a Fidesz kormányzásánál kevesebb dolgot lehet elképzelni, ami neoliberálisabb lenne, hiszen az állam leépítése az egy teljesen fideszes történet, tehát hogy így gyönyörűen beépül a vasúti rendszer, az iskola rendszer, a kórházi rendszer, stb.
Hát igen.
És az, hogy piacot meg nem csináltak, mert tudom, erre rögtön azt fogja mondani a hallgató, meg lehet, hogy te is, de piacot meg nem csináltak, soha nem csináltak piacot, tehát valójában...
Nem, azt akartam mondani, hogy az állam leépítését azt ilyen unortodox, vagy ősi módon csinálják, hogy az állam én vagyok. Tehát, hogy igen.
De értem. Mindig is ez volt, tehát hogy az összes neoliberális retorika ez volt, Friedman és Hayek is, ugye a másik nagy ilyen, két nagyapja volt ennek a neoliberalizmusnak, az egyik Milton Friedman, ő amerikai volt, a másik pedig egy August Hayek nevű osztrák származású, később aztán brit lett meg amerikai, ő is közgazdász, és mind a ketten ugye az volt a retorika, hogy majd akkor több piacot és több versenyt csinálunk azzal, hogy leépítjük az államot, és mindenhol az lett a foglyulejtett államja. Tehát sehol nem több piac lett, meg több verseny, hanem mindig az a vége, hogy leépíted az államot, és akkor valaki képes lesz foglyulejteni. Tehát a gyenge államot foglyulejtik a piaci csoportok. Ebből a szempontból Magyarország semmilyen formában nem kivétel. Szerintem egy megtestesült neoliberális állam, leépíted az államot, és egy gazdasági érdekcsoport fogjulejti.
Teljesen egyetértek veled, és azzal is, hogy folyamatosan kavarják a fogalmakat, a nem arra érti Orbán Balázs a neoliberalizmust, amire egyébként a tankönyvek értik, tök mást ért alatta. Oké, egyébként...
De hagyjuk Orbán Balázst, menjünk
akkor ennek a tannak is, ezt a tant is akkor a osztrák-magyar monarchiának köszönhetjük, hogyha
vicces,
egy osztráknak
hogy
és egy magyarnak.
Vicces, hogy te is észrevetted, de nekem is feltűnt, hogy valami elképesztő arányban voltak ebben a mozgalomban. Még egy csomó ilyet lehetne mondani, József Schumpeter, vagy tehát gyakorlatilag a teljes osztrák iskola, aki ezt megalapította, plusz Friedman a maga magyar hátterével, és még a Polányi Mihály, aki ugye Polányi Károlynak a testvére volt, szóval elképesztő mértékben, igen, ez az osztrák-magyar monarchia, az benne volt ebben a neoliberális történetben. Szóval hát ezen se csodálkozom egyébként, és tényleg nem menjünk bele, majd egyszer csináljunk egy neoliberalizmus adást is, de hogy az, hogy nem szerették az államot azok, akik ebből a közép-kelet-európai térségbe jöttek, az tulajdonképpen nem annyira meglepő, rossz tapasztalataik voltak az állammal, de tényleg menjünk Hongkongra vissza, és hogy mit mondott a Friedman.
Tehát azt mondta ugye, hogy ez a neoliberalizmusnak a legnagyobb kísérlete, és a legtökéletesebben megvalósult utópiája.
Igen, itt beállt ide az öbölbe, háttérben Victoria Harbour, és ott a nagy, akkor már voltak felhőkarcolók, és akkor ott az öbölben csinált egy filmet, az a címe, hogy Free to Choose, ami egy ilyen ideológiai film, ami gyakorlatilag azt próbálja bizonygatni, hogy a világon legjobb életet azt a piac tudja csinálni, az államra semmi szükség, az állam semmiben ne avatkozzon bele, és hogy ennek a megtestesülése a hongkongi gazdasági csoda, mert hogy itt semmilyen állam nincsen, mert itt mindenki azt csinál, amit akar, itt csak piac van, és hogy ilyen elképesztő, jól prezentálja, mutatja be, demonstrálja Hongkong azt, hogy ha szabadon hagyod a piacot működni, akkor, és nagyon alacsony adók vannak, vagy szinte nincsenek, és akkor, és nem szól bele az állam, nem szabályoz, stb., akkor milyen elképesztő nagy siker, mert ugye ott azt mondogatták, hogy a második világháború után a Hongkong egyfőre jutó GDP az a britnek a 30%-a volt, és amikor átadták Hongkongot, akkor pedig a 130%-a, tehát hogy meghaladták a briteket, és utolérték az Egyesült Államokat. Azóta már ezeket az adatokat is egy kicsit egyébként revideálták, tehát hogy ma már jobban tudjuk ezeket számolni, és nem volt ekkora különbség a kezdetekkor, mindegy, nem is ez a lényeg egyébként.
Lehet, hogy, kétségtelenül lehet, egy sikeres ország. Ilyen nagy növekedés volt, mert ezt láttuk egy csomó országban, és látjuk mostanában is, hogy mekkora GDP növekedést, és még Human Development Index növekedést is produkálnak, és emellett elképesztő strukturális problémáik vannak társadalmi szinten, és gazdasági szinten is. De én azt akartam kérdezni, hogy miért ez a van egy ilyen intézet, amelyik vizsgálja a gazdasági szabadság mértékét, ez a...
Ja, a Heritage-re fogsz...
Na ez az, igen, az Index of Economic Freedom, ugye ezt vizsgálja a Heritage Foundation, és ezt így sorra-sorra több évben megkapta Hongkong, hogy a legszabadabb gazdaság a világon.
Na igen, tehát ugye azt csinálják ők is, a Heritage is, és Milton Friedman is ezt csinálta, hogy ilyen iszonyatosan felszínes módon, de ilyen bántóan, fájdalmasan felszínes módon megnéznek 3-4 adatot, mit tudom, mekkora a vállalati nyerességadó mértéke, meg ilyenek, és akkor ebből kreálnak egy ilyen elképesztő bugyuta kis sztorit, hogyha alacsonyak az adók, akkor jól megy a gazdaság. És amit nem vesznek észre, és azért itt elképesztően fontos folyamatok voltak, ugye először is alacsony adó mit jelent? Ezért rendelők részletesen szólnak könyvek, tehát ma már fel van dolgozva az adórendszer, és majd a show notes-ba linkelek is könyveket, amik a hongkongi adórendszer fejlődéséről szólnak. Hát például ez az alacsony adó, ez ugye 20% volt. Ami persze ahhoz képest alacsony volt, hogy mondjuk nem tudom, Nyugat-Európában 30-40-50%-os adók voltak, de ha mondjuk a mai Magyarországról nézzük, ami ugye a elméletileg 15%-os személyjövedelemadó, az elméletileg 9%-os személyjövedelemadó, ami a gyakorlatban a nagyvállalatok esetében mondjuk egy 0-1% közötti adózás jelent effektív adókulcsban, tehát a mai Magyarországról nézve az akkori Hongkong az nem egy alacsony adózású, hanem egy magas adózású hely volt, és nominálisan valóban egy egykulcsos rendszer volt 20%-kal, de gyakorlatilag a nagyobbik része a társadalomnak nem fizetett adót, tehát tulajdonképpen kétkulcsos volt, mert annyi kivétel volt, hogy valójában a leggazdagabbakkal fizettették meg az adót, ezekkel a nagy kereskedőházakkal, és a túlnyomó többsége egyáltalán. Tehát effektíve ez egy több kulcsos adó volt.
Oké, de amit mondtál, ez nem tűnik olyan problematikusnak. Tehát, hogy van egy viszonylag magas adó, az önmagában szerintem nem rossz dolog, hogyha van, aki kifizesse. Ráadásul a gazdagok fizetik, szuper.
Igen, de most jött volna a lényege, hogy valójában amiről nem vett tudomást Milton Friedman, és nagyon érdekes kérdés, hogy tudott róla és ignorálta, vagy egyszerűen nem is jutott el hozzá ez a probléma, hogy hát ugye az adó bevételek többsége a hongkongi költségvetésbe az az ingatlan adóból jött. Tehát olyan elképesztő árak voltak már akkor is ingatlan árak, hogy az ingatlan adásvételi után járó adók, azok voltak a legnagyobb bevétel, és mind a mai napig. Tehát ugye eleve ott kezdődik a történet, hogy egész Hongkong az az állam tulajdonában van. Tehát ugye annyira piaci ez a történet, hogy a föld az teljes egészében az állam tulajdonában volt, és igazából csak így leasingelni lehetett a földterületet, ami már önmagában nem egy nagyon piaci történet, de hogy minden egyes adásvétel után elképesztő ilyen bevételei voltak az állam. Tehát azért tudott például alacsony társasági adót kivetni, mert más adónemből jött be az ő bevételeinek a nagy része. És azt se vette például észre Milton Friedman, hogy hát mondjuk ennek az államnak nem volt szüksége honvédelmi kiadásokra, mert hogy ugye egy ilyen pici kis terület nem tudta volna megvédeni magát a kínai néphadseregtől, ezért ott volt a brit hadsereg, amelyik tulajdonképpen garantálta az ő függetlenséget, tehát már egy jelentős kiadási tétel. Amire költött, arra egyébként nagyon jól költött, tehát mondjuk oktatásra, egészségügyre bizony költött a hongkongi állam, méghozzá igen jó, magas minőségben, és ez is megalapozta itt az elképesztő kiugrást, hogy egy nagyon egészséges és nagyon tanult társadalom, amit bizony az állam hozott létre. További probléma, ami talán a legfontosabb, szerintem az összes közül, hogy hát ide menekült mindenki a mainlandről. Tehát, hogy azért azt vegyük már észre, hogy van egy világ leghatalmasabb országa, tehát népesség szempontjából a legnagyobb ország. Ott van egy polgárháború, ott ugye nyernek a kommunisták, és akinek pénze van, tehát pekingi, shanghai iparosok, nagyvállalatok tulajdonosai a teljes vagyonukkal egyszer csak átpakolódnak ide Hongkongba. Hát azért persze, tehát hogy a GDP az egy kibocsátás mutató. A második világháború után Hongkong kibocsátása alacsony volt. Nem olyan meglepő, mert nem volt egy annyira fontos hely. De ha ide pakolom át a népköztársaság iparának a jelentős részét, akkor hogyha semmit nem csinálok jól, akkor is óriási kiugrásnak kell lennie a GDP-ben idővel, hiszen ide hozzák át a termelést ezek a tőkések. Ráadásul egy csomó mindent jól is csináltak, de ha semmit nem csináltak volna jól, akkor is. Tehát ezt azért nem figyelembe venni, amikor a hongkongi csodáról beszél, az olyan szintű vakság, és hogy ez tudatos vagy tudatlanságból adódik, az már egy érdekes kérdés, az inkább a Milton Friedman kutatóknak, vagy a neoliberalizmus kutatóknak érdekes, de ez egy akkora aránytévesztés ebben a narratívában, hogy ez hihetetlen.
Jó, figyelj, folytassuk innen, még van egy blokkunk, és azért még van mit megbeszélni. Hongkongról beszélgetünk, és arról, hogy egyáltalán hogy lett ilyen jelentős gazdasági szereplő a világon ez a városállam. Maradjatok velünk!